Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Mai naprakészben igazságszolgáltatási kérdéseket, háttérinformációkat boncolgatunk. Szóval tehetünk arról, hogy a kialakult helyzet előzményei mik is, a jelenlegi törvényhozási álláspontok ütköztetésének okaira is kitérünk, az újabb alkotmánybírósági véleményezés igénylésének politikai hátteréről is beszélünk, a másik két fontos törvénycsomag módosítása záros határidőn belül történő véglegesítési esélyeiről is szótejtünk, a titkosszolgálatok és az ügyészség közötti együttműködés nyilvánosságra hozatalának esélyeiről, a korrupcióellenes ügyészség házatáján kialakult helyzetről, a romániai helyzet külföldi megítéléséről, valamint két marosvásárhelyi sajátos eset központi elbírálásának részleteiről is beszélgetünk, tehát a mai napra kész műsorban egy a délelőtt folyamán rögzített interjúban, amelynek vendége Frunda György, jogász, politikus, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ember legyen a talpán, aki most már kiigazodik az igazságszolgáltatási törvény módosításának folyamatában. Ugyebár tegnap a képviselőház ismét elfogadta ezeket a módosításokat, állítólag már bele vannak foglalva az alkotmánybíróság által felvetett aggályok is, viszont rögtön ugrott az ellenzék, és ismét a talláros testülethez fordul. Lesz-e valaha tiszta víz a pohárban az igazságszolgáltatási törvényeknek az életbe lépése kapcsán? És azt azért kérdem, mert mindenki elismeri, hogy elavultak, korszerűsíteni kéne ezeket a törvényeket, de konkrét lépést nem lehet tenni, mert állandóan közben jön valami.
Tehát ugyebár Románia elfogadta az új törvénykönyveket, ami egy ország életében egy mérföldkő, mert 150 évenként egyszer szoktak teljes törvénykönyvet elfogadni. Románia az utolsó 10 évben elfogadtam tiszta új polgártörvénykönyvet, a polgári perrendtartást, a bünteti törvénykönyvet és a büntető perrendtartást. Ezeknek a könyveknek az előírásait alkalmazták is a bíróságról, alaptól csúcsbíróságig, a legfelsőbb bíróságig. És akkor pár év után leszűrődött, hogy mik azok a problémák a törvénykönyvekkel, amelyeket javítani kell. Közben az alkotmánybíróságon több száz alkotmányellenes kifogást fogalmaztak meg, hol peres felek, hol parlamenti képviselők, hol érdekelt felek, és az alkotmánybíróság több tíz esetben kimondta, hogy bizony ezeknek a törvénykönyveknek egyes cikkei alkotmányellenesek. Az előírások szerint akkor, mikor az alkotmánybíróság megállapítja, hogy egy törvénycikk alkotmányellenes, akkor két lehetőség van. Vagy a parlament 40 nap alatt módosítja az adott törvénycikket, és akkor az lesz az érvényben lévő előírás, vagy automatikusan, ha nem módosult a törvénycikk 40 nap alatt, törlődik a törvény tartalmából. Az idő folyamán voltak meglepetések is. Bűnügyi perekben például az ügyészség nem egyszer letett kivonatot, adott telefonbeszélgetésekből például, amiben azt mondta, hogy csak azt a kivonatot tudja letenni, mert nemzetbiztonsági kérdés, amit a titkosszolgálat lehallgatási igazgatósága végzett, és azt nem lehet a bíróság elé vinni. Aztán az alkotmánybíróság feltette azt a kérdést, hogy a titkosszolgálatok hogy végezhetnek lehallgatásokat akkor, amikor az alaptörvény megtiltja annak, hogy a titkosszolgálatok részt vegyenek a bűnügyi eljárásban. És így derült fény arra, hogy 2006-7 körül volt egy titkos megegyezés a DNA az ügyészség között, korrupcióellenes ügyészség és a titkosszolgálatok között, ami alapján nemzetbiztonsági kérdésnek nyilvánították a romániai korrupciót, és ez volt az a kiút, az a kiskapu, ami megengedte a titkosszolgálatoknak, hogy részt vegyen az eljárásban, a bűnügyi eljárásban, sőt, amit egyesek állítanak, a vádiratok szerkesztésében. Mindez törvénytelen, mindez alkotmányellenes. És akkor az Alkotmánybíróság, ami egy kitűnő bátorságra valló döntés volt, kimondta, hogy ezek a meghallgatások alkotmányellenesek. Nem lehet ezeket felhallgatni, és hogy jövőre az ügyészség maga létre kell hozza a saját maga lehallgató főosztályát, amelyik az ügyészelet felől. Ugye, mert a titkos szolgálatok azok parancsra dolgoznak, azt csinálják, amit a főnökük mond nekik, és őket az ügyészség nem tudja felelősségre vonni. Elmondtam ezt a pár példát azért, hogy érzékeljem, hogy mennyi probléma gyűlt fel körülbelül 10 év alatt. És nyilvánvaló volt, hogy ezeket módosítani kell. Egyik kormányzó pártnak se volt eddig se akarata, se bátorsága, hogy meglépje a meglépendet. És akkor tavaly eldöntötték, hogy ezeket a lépéseket meg fogják tenni, hogy módosítják azokat a cikkelyeket, amelyekre az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányellenesek, módosítják azokat a cikkelyeket, amelyekre a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy probléma volt vele, és ellentmondta a döntéseket hozott maga a legfelsőbb bíróság, és figyelembe vették, nem utolsó sorba, a Velencei Bizottságnak véleményezését több kérdésben is. Eddig minden rendben van. A baj ott volt, hogy tavaly januárban, akkor, amikor nem volt parlamenti ülésszak, a kormány elfogadott egy sürgősségi rendeletet, anélkül, hogy a lakosságnak megmondta, megmagyarázta volna, hogy miről van szó. Az éber ellenzék rögtön lépett, rögtön azt mondta, hogy itten politizálni akarják az igazságszolgáltatást, hogy alá akarják rendelni a politikumnak, a kormánynak, és akkor az a közfelháborodás volt, mikor több százezer ember tüntetett országszerte. A kormány visszalépett, visszavonta a rendeletet, és elkezdte azt, amit kellett volna első perctől tegyen, parlamenti úton törvénytervezet, megvitatni, nyilvánossá tenni, és elfogadni. Igen ám, de az ellenzék elkezdte bojkotálni. Nem vesz részt a gyűléseken, nagyon hangosan kritizálta őket. Sajnos a média egy része csak azt fújta, amit az ellenzék, egy másik kisebb rész azt fújta, amit a kormánykoalíció, és nagyon kevés, vagy illetve a román egyes közszolgálati tévén kívül, én nem tudok most egy olyan tévét mondani Romániában, amelyik objektíven bemutatta a helyzetet, és valaki tisztán tudná látni a képet. Ezért van az, amit ön is mond, hogy az emberek nem értik, nem tudják, hogy miről van szó, vagy azt látják, hogy itt alá akarják rendelni a politikumnak, vagy azt látják, hogy teljesen ilyen politikai üldözésnek használják fel egy páran az ügyészséget. Na ebben elég nehéz lavírozni, meghozni a döntéseket. Én láttam, tanulmányoztam, hogy milyen módosításokat hozott ez a bizottság, se elfogadott a parlament tavaly késő ősszel, talán decemberben, és ott már volt egy-két kérdésem, kételjem, alkotmányi értelem. Nagyjából ez megfelel annak, ami szükséges. Hát például az, hogy bíráknak, ügyészeknek legyen kötelező módon egy felelőssége. Hát mondom én, ha az egyszerű kőművestől, az egyetemi orvos professzorig, ha hibázik, akkor felelnie kell, benne van a törvénybe. Miért pont az ügyész elvtárs ne feleljen jogilag, anyagilag, akkor, mikor meghurcol valakit, bilincsbe verett valakit, és rá fél évre vagy két évre megtudjuk, hogy az ártatlan volt, lejáratták, tönkretették a társadalmi imidzsét, tönkretették a családját, tönkretették a gyerekét, akit megszólaltak az iskolában, és úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna. Normális ez? Nem normális, tehát mondtam egy példát a sok közül. Úgy érzem, hogy ezeknek a döntéseknek javarésze logikus volt. Vagy azt mondja az ellenzék, vagy sokan mondják, hogy politizálni akarja a kormánykoalíció, akit nem védek, és nagyon kritikus vagyok ezzel a beszédjáték kormánykoalícióval, hogy politizálni akarja az igazságszolgáltatást. Bocsánatot kérek, az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy a legfelsőbb bírák elnökét ne az elnök nevezze ki, hanem a bírák legfelsőbb tanácsa. Hát a bírák legfelsőbb tanácsa az bírókból és ügyészekből áll, ők maguk nevezik ki. Az elnök, akárki lenne az, az a politikus, akit megválasztok, és akinek érdekei van. Vagy van egy többsége, vagy az ellen, de érdeke van. De ezt nem tárgyalják eléggé higgadtan, úgyhogy én azt hiszem, hogy szükség van, határozottan szükség van ezeknek a törvényeknek a módosítására, az alkotmányosítására, visszahozni alkotmányos keretbe, figyelembe venni a legfelsőbb bíróknak a gyakorlatát, Velencei Bizottságnak gyakorlatot, alkotmánybíróság gyakorlatát. Ezt meg kell csinálni.
De most ott tartunk, hogy tegnap ezek a módosítások, amelyeket az alkotmánybíróság javasolt, belefoglaltattak a törvénybe, és ilyen formában fogadta el a parlament. Az ellenzék viszont ismét alkotmánybírósághoz akar fordulni. Joguk van-e újabb vizsgálatot, normakontrollt kérni a tanláros testülettől?
Igen, minden új elfogadott törvénnyel szemben képviselők, szenátoroknak joguk van alkotmánybírósághoz fordulni. Amit én hallottam az este, most ők formai okokra hivatkoznak, nem is lényegre, hanem hogy ők nem tudták bizottságba lefékezni azt, amit le akartak volna fékezni, és túl hamar fogadták el. Én ebben nem látok alkotmányellenességet. Ez egyszerű politikai harc.
Említette azt, hogy ez az első törvénycsomag várat magára módosítás tekintetében, a másik talán kettő kényesebb. A büntető törvénykönyv és a büntető perrendtartásnak a törvénycsomagja. Sokan azt állítják, és az ellenzék ezért köti az ebet a karóhoz, hogy ezzel a módosítással a két pártvezető, Livio Dragnea és Călin Popescu Tăriceanu tisztára akarja mossatni magát. Van-e erre esély? Vagy van-e valós alapja ennek a vádnak?
Nézze, a valóság az, hogy az elmúlt években a hatalommal való visszaélés miatt sok olyan embert ítéltek el, akikre nem lehetett bebizonyítani azt, hogy valamilyen törvényt nem tartottak tiszteletbe. Csak azt lehetett rájuk bizonyítani, hogy adott miniszteri rendeletet, kormányrendeletet nem tartottak be. A törvény pedig azt mondja, a büntető törvény, ha a törvényes előírást nem tartott tiszteletbe. Na most, ezt tisztázni kell. Nyugaton ezt nem is úgy hívja, ezt a bűncselekményt úgy mondják, hogy hatalommal, erővel való visszaélés, és ez politikumtól eltart egészen közigazgatásig. Lásd, hogy tegnap mi történt Sárközivel, aki ellenállítólag kimondták a letartóztatási parancsot is. Az nyugaton is van egy ilyen, de azt meg kell szabni, hogy mi az. Mert ha nem, akkor a hatalom vissza tud érni ezzel. Épp úgy, ahogy el kell dönteni, épp úgy, mint nyugaton van, ha én visszaélek a hatalommal, de nincs anyagi kár, az bűncselekmény, vagy kihágás, vagy egyszerű munkaviszonyi felelősség. Nyugaton ez általában munkaviszonyi felelősséggel jár, nem mással. Tehát ezt higgadtan, nyugodtan kell megszabni. Én azt hiszem, hogy Dragnea-ról most, ha róla beszélünk. Dragneát azért ítélték el, mert a Băsescu ellenes referendumba választások napján törvény előírásáival homlok egyenesen ellentétben ő az embereket felhívta, hogy menjenek el szavazni. Nem azt mondta, hogy referendum mellette vagy ellene menjenek el szavazni. Na most én jogis politikai megközelítésemből ez nem bűncselekmény.
Az emberek mégis elítélti.
Igen, akkor a kérdés az, hogy az ítélet politikai, vagy ő követett el bűncselekményt. Tehát ha az Egyesült Államokba, Angliába, törvény azt mondja, hogy szavazás javját ne kampányolj, és te csak azt mondta, hogy kérem rádióban, menjenek el szavazni, mert kevesebben mentek. Ez véleményem szerint nem bűncselekmény, na. Hogy Dragnea lehet, hogy sikasztott, hogy teldrum, én ezeket nem tudom, és nem is érdeke. De értsünk egyet egy dologba, hogy törvényt nem lehet módosítani, elfogadni, vagy akármit más csinálni egy emberért. A törvényt a társadalomért hozzuk meg. Töricsánó esetében a helyzet teljesen más. Töricsánó esetében nincs semmiféle ítélet, ottan csak eljárás van. Na most azt mondani valakire, hogy az bűncselekmény, hogy én nem emlékezem arra, hogy ezelőtt 5 éve mit csinált, hát nem tudom, hogy megérdem magát, hogy tudja, hogy mit csinált ezelőtt 5 éve a házasság évfordulója? Na mégis az egy esemény, és az ember nem emlékszik rá. Igaz? Tehát nem lehet valaki rákényszeríteni azt, hogy én emlékezek vissza, és mondja bűt vagy bát.
Ez a tegnap elfogadott törvénycsomag, ez jobbára rendet teremt amúgy a rendszerben. Viszont a büntető törvénykönyv és a büntető perrantartás az már mérehatóbb tartalmat is előrevetít. Na már most, ha ennyi perpatvar volt az igazságszolgáltatási törvénycsomag elfogadása kapcsán, akkor egyáltalán lehet-e számítani, hogy a mandátum végéig esetleg a büntető törvénykönyvet és a büntető per rendtartást elfogadja a parlament?
Véleményem szerint igen, tehát ahogy én ismerem a parlamentet, ezek a módosító javaslatok, ezek végig vannak dolgozva. Nem most kezdenek gondolkozni rajta. Szóval vannak szakértő alkalmazatai, akik ezt kidolgozták, csak a vita kell. Itten én azt csinálnám, hogy abszolút nyilvánosságra hoznám. Megszabnék egy határidőt, 2 hetet, 4 hetet, amíg mindenki írja meg, mi a véleménye. Kikérném a legfelsőbb bíróság véleményét, kikérném a bírák legfelsőbb tanácsa véleményét, az ügyészek véleményét, az ügyvédek véleményét, az emberi jogi nem kormányzati szervezetek véleményét, és utána döntenék. Ez így működik normálisan.
Várjuk ki a végét. Említést tett arról, hogy titkos szolgálatok, lehallgatás, a többi. Na már most a miniszterelnök asszony is nyílt levélben kérte, hogy fedjék fel a titkos megállapodásoknak az iratcsomóit. Régóta hallunk arról, hogy van egy ilyen procedúra. Lát-e esélyt arra, hogy valami is konkrétan kiderüljön, vagy jelen helyzetben ez abszurditás?
Én azt hiszem, hogy a titkos szolgálatok azt fogják mondani, hogy nincs meg az irat, és nincs, amit elmondjanak, mert maguk ellen nem fognak bizonyítókat szerezni. Lehet, hogy az ügyészség azt fog valamit mondani, de nem hiszem. Nem érdekük, mert hogy ezt mondják, hogy adott pillanatban volt egy olyan megegyezés, amely törvényellenes volt. Egyrészt azért, mert az a megegyezés, ha törvényellenes, akik azt alkalmazták, azoknak mind bűnügyi felelősségük van, és el lehet ellenük indítani a bűnügyi eljárást. És ami ennél is fontosabb, ha ez egy periódust fed, bárkit abban a periódusban nyomozás alá helyeztek, letartóztatott volt, per alá fogtak, selítélték, annak az ítélete semmis lesz.
Egyfolytában azt emlegeti az ellenzék, és többször szólalt fel Liviu Dragnea is az úgynevezett párhuzamos vagy mély állam létezéséről. Na már most ebben benne lehetnek a titkos szolgálatok, ez az egész háttérinformáció tömeg, ez azt bizonyítja, hogy tényleg létezik egy ilyen testület, ha lehet ezt így nevezni?
Semmi párhuzamos állam nincs. Itt egyetlen egy állam van. Itten vannak érdekcsoportok, amelyek harcolnak egymással, egy titkos szolgálatokon belül, ügyészségen belül, parlamenten belül, kormányon, még ott is vannak, amik egyik a másikat megpróbálja elgáncsolni, és megpróbálja hatalmat megszerezni. Hogy ebben a titkos szolgálatoknak mekkora szerepe volt, és mennyire adott információt államelnöknek, miniszterelnöknek, mennyire mocskolt be egyik vagy másik minisztert, hogy leváltsák, mennyire nyújtott információt az ügyészeknek, államelnöknek, hogy minisztert 45 napra felfüggeszen, ezt nem tudjuk. Ha ezt meg fogják lépni, amit kétlek, nem nagyon hiszem, ha ezt meglépik, akkor biztos elérik azt, hogy következő periódusban Romániában a titkos szolgálatok ezt nem fogják vállalni. Ez jót tenni a romániai demokráciának. Ez elkerülni azt, ami volt az elmúlt években, hogy titkos szolgálatok befolyásolják a politikai döntést, az igazságügyi döntéseket, az ítéleteket, hogy fetett ügynökök legyen a sajtóban, a televízióban, és az interneten az embereket félrevezessék. Úgyhogy én, ha egy ilyen lenne, egy ilyen nyilvánosságra való hozás lenne, egy ilyen megegyezésről tudnánk, hogy ki mit csinál, én azt hiszem, hogy az jót tenne a az ország demokráciájának, és főleg jövőre a szolid építésnek és elkerülésének annak, hogy a titkosszolgálatok nem törvényes szerepet játszódjanak a belpolitikában és igazságszolgáltatásban.
Másik kényes kérdés, amely borzolgatja a kedélyeket, jelen pillanatban kivárási állapot van, az az Országos Korrupcióellenes Ügyészség főügyészének a menesztése vagy marasztalása. Megye Laura Koduca kövesi a főügyészi székből, mert a döntés most jelen pillanatban Klaus Jánosz államelnök kezében van.
Nem kell túl bölcs légy ahhoz, hogy kitalált, hogy Jánosz nem fogja menesztelni kövest. Nem fogja menesztelni, én azt hiszem. Keserű szájízet adott nekem az a tény, hogy a virág legfelsőbb tanácsa inkább egy ilyen ügyvédi védőbeszédet írt az igazságminiszter jelentésével szemben, mintha egy jellemző jelentés lett volna. Úgyhogy előrevetíthetjük, mi lesz az eredménye. De ennek a következménye az lesz, hogy amikor lejár a mandátum, akkor nem fog újabb mandátumot kapni, kövesni. De legyen világos, az intézmény, a korrupcióellenes ügyészség nem kövesítől, vagy nem Daniel Morártól függ, akik az utolsó két vezetőjük van. Bárki lenne az intézmény vezetője, az becsületesen kell, hogy dolgozzon, és törvényes hatáskörein belül, ahol korrupcióról van szó, ott kell, hogy lépjen. De ne legyen politikai eszköz. De ne legyen egyetlen olyan esetese, amikor valakit felmentenek. Hát csak az utolsóról mondanék egy pár szót. Ott van Orbán, Ludovik Orbán. Elnézést kérek, őt kitámadták akkor, mikor Bukarest polgármester jelöltje volt, hogy kért 50 000 eurót. Lejáratták, bemocskolták, nem vehetett részt a választásokban, eltűnt azért, és rá egy évre, másfél évre azt mondják, hogy ártatlan. Kimondják véglegesen, hogy ártatlan. Hát elnézést kérek, ha ő akkor jelölt lehetett volna, lehet megnyerte volna, lehet, hogy nem. De biztos, hogy Bukarestnek, a tanácsnak az összetétele teljesen más lett volna. 100%-osan más leállások lettek volna az arányok egyesége. Befolyásolta minden bukarestinek és ezzel román állampolgárnak az életét, vagy nem? Be. Minélért? Mert az ügyészség egy rossz döntést hozott meg. És az ügyész, aki a rossz döntést hozott meg, nem felel ezért semmiért. Nem normális. És amit le kell ellenőrizni, amit lehoztak, hogy hogy beszélnek ilyen antikorrupciós ügyészek egymás között, vagy hogy zsarolnak embereket, hogy feljelentsenek valakit, mondjanak valakit, mert ha nem, akkor őket ássák-e. Hát ezekbe tiszta vizet kell önteni a pohárban. Ha nem, akkor ez nem ügyészség lesz, hanem boszorkányvadászat lesz, és az, mint az egyszerű ember kell megéljen, hiába tapsol annak, hogy egy olyan minisztert letartóztatnak, aki neki nem szimpatikus, mert a következő és bizonytalanabb ő lesz. A kicsi mezei nyúl, akit sokkal könnyebb kilőni, mint a nagy barna medvét.
Csak tetszik látni azt van, hogy egy bizonyos tévécsatorna még a múlt évben megszellőztette ezeket a dolgokat, és a bíróság akkora kártérítést ítélt meg Laura Koduca kövesinek, hogy ilyen még nem volt, és elmarasztalta a tévéseknek a tényfeltárási módszerét.
Ezek egy egészen más statisztikát. Én is azt mondtam, hogy ezeknek a tévéseknek sokszor olyan állításuk volt, amit nem bizonyítottak, csak állítás volt. És ha a bíróságon kövesine megnyerte a pert, akkor így van. Így van, pont. Én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy több miniszter nevet tudok mondani, akit vádolt a korrupció ellenes ügyészség, egyeseket előzett, vagy őrizetbe vett, vagy előzetes letartóztatásban volt, akit megaláztak azzal, hogy bilincsbe látták, és kidobták ott mind a farkasok közé, a bárány, az újságírók közé, ahol megalázták. És utána azt mondják, hogy püpő nem jár, nem bűnös. Hát ilyen nincs. Németországtól Amerikáig, és Magyarországtól Angliáig. Ha valakit vádolnak, nem engedik ki, nem dobják ki az ügyészségről vagy rendőrségről megbilincselve. Hát bárki megölheti elsősorban egy olyan, akinek érdeke van. Nincs meg engedve, hogy megalázzák és teljesen tönkretegyék, mert a vádlottnak is van egy méltósága. Joga van a saját imidzséhez, joga van ahhoz, hogy őt megvédjék. Majd, ha végleg elítélik, akkor azt el lehet mondani, de nem tudom, ha nézi vagy nem a kék fény például hétfőnként este. A vádlottat, a törvény, a bilincset leveszik a bíróság előtt, ha nagyon veszélyes, akkor a bíró el tudja rendelni, hogy maradjon rajta a bilincs. De a képét, az arcát sosem mutatják be, se fényképbe, se képbe. Amerikában még fényképet se lehet mutatni ilyen arc nélkül, hanem csak rajzot. Romániában viszont teljesen kicsinálják ezt az embert. És mondok öt embert, mondom, akit Rusánut is felmentették, Teodor Atanasiót is felmentették, Blágát felmentették. Hát uraim, ez nem mond senkinek semmit, menjünk tovább.
De a politikai karrierük az ketté tört.
Tönkretették teljesen. A politikai karrierjüket, az emberi méltóságukat, a társadalmi pozíciójukat, ezek az emberek teljesen ki vannak csinálva.
Akkor mire véri azt a nyomást, ha lehet így nevezni, ami a fejlett nyugati államok részéről jön, illetve az Egyesült Államok irányából, és most közelmúltban éppen az Európai Bizottság tett közzé egy úgynevezett fekete listát, a román korrupció jeles személyiségeit megnevezve?
Különbséget tennék. Az amerikai nagykövet tényleg néha úgy viselkedik, mint nem is akarok én keményen fogalmazni, nem úgy, ahogy egy nagykövetnek illik. Maradjunk egybe. Tehát a nagyköveteknek a magatartását több nemzetközi egyezmény előírja. És egy nagykövetnek lehet az amerikai nagykövet, és kifogása van a romániai igazságszolgáltatása a politikummal szembe, akkor bemegy a román külügyminiszterhez. Jobbik esetben direkt a román miniszterelnökhöz elmondja, a Gajics megtárgyalják. De nem megy a tévé ellen, és elő is azt mondja, hogy én az ügyész elé értek egyet, nem a miniszterre. Tehát azt jelenti, hogy ő beleszól a belpolitikába. A diplomáciának az egyik alapelve az, hogy a nagyköveteknek nem szabad abbanak az országnak a politikájába beleszólni, ahol dolgoznak. Nem látom azt a román nagykövetet, aki Amerikába elmegy, és azt mondja, hogy nem értek ezzel, amit Trump mondott, hogy megsértette Kim Il-sungot, vagy hogy mi a véleménye az orosz politikáról, igaz? Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog teljesen kibillenti egyensúlyából azt a politikai viszonyt, ami van Romániában. Az Európai Unió az egész más azért, mert Románia Európai Uniónak a tagja. Román politikus is benne van a bizottságban, benne van a parlamentben, elmondja a véleményét, azért vagyunk unióban és nem elszigetelve, hogy ott is elmondjuk, döntéseket hozzunk. Ott igen, ott lehet mondani és véleményt ne mondani. De vegye észre, hogy mikor itt volt Timmermans ezelőtt, talán két héttel, mennyivel óvatosabban fogalmazott. Ő nem kritizálta a kormányt, ő nem kritizálta a főügyészt, ő nem kritizálta a bírákat. Ő azt mondta, hogy azt javasolja, ami jogállamban van, hogy a bíráknak, vagy az ügyészeknek a működését a bírák döntsék el, és ne a politikum. És ez így igaz? És ez így igaz? Ő nem azt mondta, hogy rossz az igazságügyminiszternek a jelentése, vagy jó az ügyésznek, a főügyésznek a védekezése, ha szállják a bírákra, hogy ő döntsék el. Tehát nem talpalt bele a román belügybe.
Csak hogy azt említi, hogy uniós tagállam vagyunk, viszont kettős mérce alkalmazása merül fel, és egyre hangsúlyosabban emlegetik, ugyebár itt van ez az együttműködés és ellenőrzési mechanizmus, az a híres MCV jelentés, amely kizárólag Románia és Bulgáriára érvényes. Románia határozottan kéri ennek a feloldását, úgy néz ki, hogy ebből úgyse lesz semmi. Tehát ha Európai Uniós tagállam vagyunk, akkor miért nem vonatkozik ugyanaz ránk, mint a többi államra?
Hát azért, mert visszatérek a francia példára. Franciaországban nem hallott semmit, illetve csak sajtópletyka volt, hogy Sarközivel szemben agályok vannak, hogy pénzt kapott volna Gaddafitől. Azt se látta, hogy bilincsbe verték volna, azt se látta, hogy az főügyészhez bevitték volna, hogy meghűzték volna főre. Egyszerűen megtudta hírből, hogy azzal vádolják, hogy elfogadott 50 millió eurót. És ma reggel azt tudtuk meg, hogy letartóztatják 30 napra. Bocsánatot kérek, de ez egy kicsit más, mint amikor Nestasit bevitték, vagy Frebencsukot, vagy mit tudom én, kit bevitték. Nem más? Azért mondtam Nestasit, mert ő is miniszterelnök, a másik pedig országelnök volt. Tehát más. Ott volt a Német Egyesítő Kancellár, aki meg fog maradni Németország történelmében, mint az, aki leverte a berlini falat és egyesítette Németországot. Azután azzal vádolták, hogy talán 20 millió eurót kapott a kampányába. Azt nem láttuk, hogy meghurcolták volna, azt se láttuk, hogy bilincsbe verték volna. A Peréről se láttunk egyetlen egy képet, hanem egy adott idő után, fél év után egy kommunikével közölték. Csak akkor tudtuk meg, mikor a végleges ítélet megszületett, hogy Helmut Kohlt 2 évvel függesztett börtönbüntetésre ítélték vége.
De akkor miért alkalmazzák ezt a megkülönböztetést Romániára és Bulgáriára? Ezek szerint akkor mégiscsak az van, hogy valami bűzlik Dániában?
Romániában. Igen, Romániában még nincs egy kiegyensúlyozott igazságszolgáltatás, az új törvénykönyveket alkalmazni kell. Romániát túl gyakran elítélik Strasbourgban az emberjogi bíróságon. A nagykövetek megírják mindennapi jelentésüket, és ebből következnek a bajok. Ne feledjük el, hogy Románia most már kevesebb, mint egy év múlva, 6 hónapra soron következő Európai Unió elnök lesz. Addig normálisan két dolgot kéne megőrjön az Európai Unió. Megszüntesse ezt az MCV-t, ellenőrzési együttműködési mechanizmust, és befogadja Schengenbe. Ez kéne. És tényleg, hát lehet kritizálni Romániát, és kell. De ha ellenzem jogilag vagy politikailag, Romániának a jogi helyzete sokkal stabilabb, kiegyensúlyozottabb, és előreláthatóbb, mint a lengyeleké például.
Sőt, Magyarország is korrupciós európai listán mögöttünk van állító.
Előttünk. Nem mögöttünk, előttünk. Tehát az íróasztalomon, mert itt tárgyalunk az irodámban, ott van a HVG. Elolvassa a HVG-t, hogy Orbán Viktor vejét például, vagy a Magyar Nemzeti Banknak az elnökét, vagy nem tudom hány minisztert, mivel vádolnak. Hát Romániában ezek sorba 25-ön a börtönben lennének lebilincselve. Tehát mások a mércék.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Funda György, itt a beszélgetés végén két sajátos bennünket, marosvásárhelyieket közvetlenül érintő kérdésre térjünk rá. Hogyan ítéli meg az Alkotmánybíróság döntését a Római Katolikus Teológiai Liceum megalapításával kapcsolatosan?
Tehát az ítélet kötelező, és nincs, amit csinálj ellene. Nagyon sok kérdőjel van az ítélettel kapcsolatosan. Én azt hiszem, hogy maga a törvény nem volt alkotmányellenes, tehát még nem láttuk az Alkotmánybíróság indokolását, amit az Alkotmánybíróság elnöke mond, hogy nem a parlamentnek a hatásköre, hanem önkormányzat hatásköre az iskolának a létrehozása. Ami igaz is, így kellett volna legyen, de az alkotmány nem tiltja meg sehol, hogy a parlament létrehozzon egy iskolát vagy egyetemet, amit létre is hozott. Sok egyetemet hozott létre a parlament törvénye. Nem kellett iskolákat létrehozzon, azért, mert az önkormányzatok, mikor létrehozták, egyszerűen működött, nagyon könnyű volt. Na most, sajnos, amikor a Római Katolikus Gimnáziumot hozták létre, ott voltak hibák. Nem szándékos hibák, voltak hibák. A prefektus ezt valószínűleg felsősugallatra megtámadta, de ez a hiba volt, ismerjük el, akkor az lett volna normális orvoslás, hogy azt mondjuk, uraim, elnézést, hibáztunk, az úgy tudom, hogy mindenki megszavazta, vagy nagy többségben megszavazták a Római Katolikus Gimnáziumnak létrehozását. Kidolgozunk egy új határozattervezetet, aminek kérjük a prefektúrának a véleményezését, a tanügyi minisztérium véleményezését, a kormány főtitkárság véleményezését, és így fogadjuk el. és működött volna, és ezt el lehetett volna fogadni tavaly ősszel valamikor, nem lett volna probléma. Az pozitívum, magyar-román viszonyból ítéve, hogy kiegyezik Magyarország miniszterelnöke a román kormánykoalíció főpártnak elnökével, hogy megoldjuk ezt a problémát, csak épp, hogy az Alkotmánybíróság erre nem hallgat. Nem hallgat. Következőkétés, hogy mit csinálunk? Mert azt mindenki elismeri, hogy ezt a liceumot létre kell hozni. Senki nem kérdőjelezi meg. Én azt hiszem, hogy ugyanott vagyunk, ezt elmondtam többször, a tanúgy miniszternek van egy olyan hatásköre, hogy idéglenesen, adott időre létre tud hozni egy iskolát azzal a feltétellel, hogy zárt időn belül törvényes feltételeket teljesíteni, és talán ezt kéne csinálni, hogy működjön nyártól az iskola. Mert másképp, ha nem, akkor az itteni körülmények között, amit mindannyian tapasztalunk, holnap vagy a Vátrá Romanyászke, vagy a Pöszészkú féle párt, vagy a Vigőzvegyek Egyesülete meg fogja támadni, és évekig pereskedni fognak. Úgyhogy meg kell oldani. Nem hiszem, hogy a megoldás az lenne, hogy erőből az egyház azt mondja, ha nem hagyjátok jó az iskolánkat, akkor bezárjuk az iskolát, és 1000 román gyereket kiteszek az épületből. Ez épp annyira embertelen lenne, unszimpatikus, és a gyerekeken ütne. A gyerek épp úgy érzi, ha magyar, ha román. Igaz? Hanem leülni a tanügyel, leülni a helyi hatóságokkal, és újra létrehozni a gimnáziumot, úgy, hogy a folytonosságot is biztosítani, mert most én úgy tudom, hogy idéglenesen egy évre adminisztratív, a római katolikus gimnáziumnak hatásköre át van delegálva a bójainak, és ezt meg lehet oldani, hogy utána visszavegyük, hogy azok a gyerekek, akik most ott vannak a bójaiban, úgy végezzik az iskolát, mint római katolikus diákok.
Március 21-e van ma, tegnap volt a Fekete Március 28. évfordulója, nem kerek évforduló, átsiklottunk felette, talán egy sajtótermék emlékezett meg róla, viszont történt egy érdekes kezdeményezés. A Nemzeti Liberális Párt Városmegyei szervezete kérte határozottan, hogy a Fekete Március iratcsomójának a titkosítását oldják fel. Ugye már folyamatban van a 89-es forradalomnak a vizsgálata, a 90-es júniusi bukaresti bányászjárásnak a folyamata. Lehet-e valaha, valamikor számítani arra, hogy objektív kivizsgálást tesz és bűnösök megnevezése az 1990-es márciusi eseményekkel kapcsolatosan?
Nem hiszem. A román hivatalos álláspont az lesz, és egyre inkább az, hogy a március eseményekért a magyarok a hibásak. A tegnapi évén tűzilejében 4 oldalas cikket olvastam, amelyben csak a román külügy és a román titkosszolgálatnak az álláspontját mutatja be, ahol arról beszél, hogy Magyarország és Szovjetunió, mert 90-ben még Szovjetunió létezik, közösen azon dolgoztak, hogy népi elégedetlenséget szítsanak itten Erdélybe, hogy erre állítólag rábolintottak volna a franciák is, hogy tehát itt Románia a sarokba volt szorítva, és ezek az események Románia feldarabolására voltak elképzelve. A valóság, az igazság teljesen más, pont az ellentéte. Az bizonyítható, hogy 89 decemberében a Megmentési Front hozott egy olyan törvényt, amely a titkos szolgálatot a hadügyminisztérium hatáskörébe helyezte. Ez megfelelt európai normáknak is, a román múltnak. Ez ellen próbált a Securitate csinálni valamit azért, hogy létrejöjjön mindönálló intézmény, hogy megmentsék az embereket, pozíciókat, hatalmukat, pénzüket és így tovább. Követni lehet napról napra, hogy márciusban mi történt, hogy milyen leveleket írtak, hogy készítették elé ezt a vásárhelyi pogromkísérletet, azt, amit beszéltek a román popákkal, hogy hozzák be az emeleteket, az hírhet cikkek, hogy itten vásárhelyen már a magyarok elfoglalták a várost, hogy piros-fehér-zöld van a polgármesteri hivatalon, hogy a diákokat kiűzték a városból, hogy román áldozatok vannak. Tehát ezek megjelentek akkor, ezek bizonyítékok. És ez is bizonyíték, hogy az események itten hogy bonyolultak le. Nem, a meggyőződésem az, hogy ezt a volt szekuritátinak a tisztjei szervezték meg kézabbi kézben egy pár helyi vezetővel, és ennek az volt a célja, hogy létrehozzák a szekuritátét. Nem lesz igazságszolgáltatás. 90-ben rögtön az események után, pontosabban május után, amiután képviselőt lettem, én két évi képviselő voltam utána szenátor, majdnem naponta, de 100%-osan, hogy hetente legalább egyszer bent voltunk Románia főügyészénél, Horbor Bélacival, hol egyedül, hol másokkal, hogy kértük az események kivizsgálását és felelősségre vonását. Én ügyvéd is voltam az ügyben, megvédtem Cseresznyi és Párt, Mihály Sanyi ügyvéd úrral dolgoztunk, több cigány és magyar védésében őket kihágásért büntették meg, bűnügyi kihágásért. Egyértelmű volt, hogy csak magyarokat, cigányokat példaképpen ítéltek el. Szó se volt itt igazságszolgáltatásról, egyszerűen büntetésről volt szó. Az a szerencse, hogy a nyugati sajtó tudta ezt, hogy itt valami van. Tehát itt volt a BBC, itt volt a Reuters, itt voltak a németek, itt voltak a franciák, akiket nem lehet azzal vádolni, hogy román vagy magyar érdekeket képviseltek, hanem a valóságot mutatták be. A román történelembe ez úgy leszve, mint a Magyarországnak egy próbálkozása Erdélyt leszakítani, ami egy hazugság, nem is volt szó, nem akarta ezt senki. Mi sajnos a saját bőrünkön éreztük, hogy mi volt.
Ezek szerint akkor az állítása az határozottan jelen pillanatban, és akár a jövőre is kivetítve, hogy ebből soha nem lesz kivizsgálás?
Nem, ebből sosem lesz kivizsgálás. Ebből sosem lesz kivizsgálás, bár itt nem épültek el, mert a pogromkísérlet emberölő is egy etnikumnak a meggyilkolása, megfélemlítése, elkergetése az országból, az elévületlen bűncselekmény, de itt nincs meg erre a jogi akarat, határozat, hogy azokat az embereket felelősségre vonják.
Köszönöm az őszintességét, sajnálom, hogy ilyen borulátó hangulatban zárjuk ezt a beszélgetést, de mindenképpen köszönöm önnek az interjút.
Én köszönöm a lehetőséget.